Kedves hallgatom! Amikor egy nagy gyülekezet lelkipásztora voltam, volt egy csodálatos gyülekezeti vénünk az elöljáróságban, aki egyúttal a tűzoltóság parancsnoka is volt. Mindig beszélt annak fontosságáról, hogy első segélyt nyújtó felszerelést kell magunkkal vinnünk, és tanított egy osztályt az első segély nyújtásról. Számtalanszor megkérdezte, hogy van-e első segélyhez szükséges mentődoboz a kocsimban. Természetesen volt mentődobozom. Egy kora reggeli időben tüzet jeleztek, és a tűzoltók válaszoltak a hívásra. A tűzesethez való igyekvésükben tűzoltó kocsijukat, amin vitték a tűzoltó létrát, megütötte egy teljes kocsi, ezért fölfordult. A rajta utazókat vonszolták végig az aszfalton. Hajnali 5 órakor telefonhívást kaptam, és azt mondták, hogy a tűzoltó kórházba került. Még életben volt, amikor odaérkeztem, és édesapja ült az ágya mellett. Amikor rátekintettem, láttam, hogy arca annyira össze volt törve, hogy alig ismertem meg. Csak a száját láttam, és még elmondhattam, hogy lélegzett. Ez volt minden. Nem sokáig szenvedett. Egy órán belül meghalt. Azóta sokszor gondoltam arra, hogy az Úr Jézus sokkal jobban eltorzult, mint bárki, ami azt jelenti, hogy annyira összezúzták az arcát, mint a tűzoltó parancsnokét. Csak egy darab reszkető emberi test volt. Az én uram ezen ment át a kereszten. Nem érzem, hogy tovább kell mennünk ennél, és nyers durvasággal le kell írnunk helyzetét, mert a következő vers ezt mondja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ézsaiás könyve, 52. rész, 15. vers. De bámulatba ejt majd sok népet. Sokan megdöbbennek rajta, amikor megismerik. Krisztus halála sohasem lesz közhely senkinek sem. Halála más volt, mint bárkinek a halála. Ezt sose felejtsük el. Addig nem mondjuk el helyesen, amíg meg nem döbbennek rajta az emberek. Ez készít fel bennünket a következő csodálatos fejezet mélységes misztériumára. Akik ismerik Isten igéjét, rájönnek, hogy Ézsaiás könyvének az 53. része és a Zsoltárok könyvének a 22. része elevenebb leírást ad Krisztus kereszte feszítéséről, mint bármelyik más bibliai szakasz. Ez talán meglep sokakat, akik általában úgy gondolják, hogy egyedül a 4 evangélium írja le Isten fia szörnyű halálának szomorú esetét. Ha gondosan megvizsgáljuk az evangéliumok leírását, akkor felfedezzük, hogy csak néhány lazán kötődő esemény kapcsolódik a keresztefeszítéshez, és magát a keresztefeszítést tisztelettudó mérséklettel elkerülik úgy, hogy egyetlen részlet sem mutatja be a kíváncsi tömegnek a valóságot. Nem is láthattak mindent, mert Isten maga is a sötétség palástját borította fia haláltusájára. Egyes szenzáció hajhászó előadók a festményekkel, képes beszéddel igyekeznek kitérni a részletekre, és próbálják elképzelni, hogy milyen lehetett Krisztus keresztre feszítése. A festőművészet nagyon házborzongatóan mutatja be Krisztus halálát. Talán még az örökké valóságban sem ismerjük meg teljesen az ő szenvedésének terjedelmét. A megváltottak egyike sem tudja sohasem, hogy milyen mély vizeken kellett átkelnie, és hogy milyen sötét volt az éjszaka, amin átment az Úr, hogy megtalálja elveszett juhait. Nagyon valószínű, hogy Isten nem akarja velünk megismertetni azt, amit nem szükséges tudnunk. Nem akarja nekünk közhelyé tenni azt, ami annyira szent. Emlékeztetnünk kell állandóan magunkat arra a veszélyre, hogy túlságosan közel kerülünk a szent titokhoz. Tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. Ézsaiás könyve, 52. rész, 11. vers. Ézsaiás 700 évvel Krisztus születése előtt bevezet minket szenvedésébe, amit sehol máshol nem találhatunk meg. Mielőtt tovább mennénk, meg kell állnunk egy pillanatra, hogy válaszoljunk arra a kérdésre, amit valaki még most is kétségtelenül föltesz. Honnan tudod, hogy Ézsaiás Krisztus halálára utal? Ézsaiás 700 évvel Krisztus születése előtt élt. Éppen ezt a kérdést tette föl az etiópiai főember, amikor Fülöp fölkérezkedett a kocsijára a pusztában. Az etiópiai Jeruzsálemből visszatérőben volt országába, és olvasta Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetét. Még arról is tudunk, hogy melyik fejezetet olvasta éppen. Apostolok cselekedetei, 8. rész, 32. vers. Amikor kisgyermekként jártam a vasárnapi iskolába, kaptam egy képet az etiópiai eunuchról, aki hintaján ült, egyik kezében tartva a gyeplőt, és a másik kezében a könyvet, amit olvasott. Egy kis képzelő erővel azonnal rájöhetünk, hogy ez nem történhetett ilyen módon. Ez az ember Etiópia kormányának tisztségviselője volt. Kíséretével ment végig a sivatagban. Biztos vagyok benne, hogy bizonyos árnyékot adó tető is volt fölötte a hintóban. Volt kocsihajtója is, ezért neki nem kellett gyeplőt tartania a kezében. Amint az etiópiai olvasta Ézsaiás könyve 53. részének 7. és 8. versét, ezt kérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Apostolok cselekedetei 8. rész 34. vers. Honnan tudhatjuk biztosan, hogy Ézsaiás az Úr Jézus Krisztusra mutat? Az 53. fejezetben figyeljük Fülöpöt. Válasz az etiópiai kérdésére és a mi kérdésünkre is a következő. Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Apostolok cselekedetei 8. rész 35. vers. Maga Krisztus idézte János evangélium a 12. részének 38. versében Ézsaiás könyvének 53. részét, és önmagára alkalmazta. Pál apostol a római levél 10. részének 16. versében idéz ugyanebből a fejezetből Krisztus evangéliumával kapcsolatosan. Barátom, a Szentírás nem hagy kétséget afelől, hogy Ézsaiás könyvének 53. része Krisztusra utal. Sőt, ez Krisztus keresztjének a fényképe, amint ott haldoklik. Az első 9 vers beszél nekünk Krisztus szenvedéséről. A fejezet többi része elmondja a megváltó megelégedését. Úgy látjuk, hogy ez a két téma összetartozik. Szenvedés és megelégedés. A szenvedés mindig megelőzi a beteljesedést. Túl sokan le akarják rövidíteni az utat a boldogsághoz, és el akarják kerülni az élet próbás tapasztalatait. Meg akarom neked mondani, hogy nincs rövid út a beteljesedéshez, és ezért nem tartom elegendőnek a rövid ideig tartó kurzusokat, amelyek állítják, hogy az élet minden problémájára feleletet adnak, és fölszerelik az embert Isten egész fegyverzetével. Isten ezt nem így cselekszi. Nincs rövidre fogott módszer. Még Isten sem a rövid utat választja. Ő elkerülhette volna a keresztet, és elfogadhatta volna a koronát. A sátán éppen ezt javasolta. De szenvedés jár a beteljesedés előtt mindig. Vannak erre kifejezések bőven. Próba után a diadal. Napsütés a felhők után. Fény követi a sötétet. Virágok jönnek az esőfelhők után. Úgy látszik, hogy Isten így cselekszik a világban. Mivel ez az ő módszere, ezért ez a legjobb módszer. Talán ma az élet árnyaiban ülsz. próbákkal találkozol, és elhalmoznak a problémák. Jelenlegi sorsod a tüzes kemence, és megízlelted a keserűt az édes helyett. Ha ez az eset rád illik éppen most, akkor hadd bátorítsam szíved, és hadd erősítsem hited azzal, hogy ugyanazon az ösvényen vagy, amit Isten mutat neked, és ami végül a világosságra vezet, ha vele jársz. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. 30. Zsoltár, 5. vers. Ezt szemünk előtt tartva figyeljük meg a szenvedő megváltót. Ez az 53. fejezet talányos kutatással kezdődik. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Ézsaiás könyve, 53. rész, 1. vers. Úgy látszik, a próféta följegyez egy panaszt, mert nem hiszik el üzenetét. Amit kijelentés alapján kapott, azt nem fogadják el az emberek, és mindig ez a próféták szomorú sorsa. Amikor Isten elhívta Ézsaiást, a 6. fejezet szerint ezt mondta neki: olyan üzenetet hordozol, amit az emberek nem akarnak hallgatni. Amikor elmondod nekik igéimet, akkor nem hisznek neked. Ez bizonyára valóra vált Ézsaiás életében. Isten küldötteit nem üdvözölték tárt karokkal a világban. A prófétákat megkövezték, és üzenetükre nem figyeltek. Ez ma is igaz. Az első világháború után, amikor mindenki a békéről és biztonságról beszélt, nagyon népszerűtlen volt még annak említése is, hogy lehet egy újabb háború. A közvélemény akkor követelte, hogy süllyesszük el az összes csatahajót, fegyverezzük le magunkat, mert vezetőink azt mondták, hogy a világ biztonságos helye a demokráciának. Nagyon kevés prófétája volt akkor Istennek, akik a szószékeken hirdették volna Isten szavát. Nem voltak pacifisták, de nem törődtek a háborúval sem. Kijelentették tévedhetetlen kifejezésekkel, hogy Isten igéje szerint háborúk és háborúk hírei hallatszanak, amíg bűn, igazságtalanság és gonoszság van a földön. Állították, hogy a háború nem bőrbetegség, hanem szívbaj, és igazuk volt, amikor elkövetkezett a 2. világháború. Amikor mások hirdették, hogy Krisztus pacifista volt, elhívták a figyelmet arra, hogy megmondta, hogy az erős fegyveres őrzi a palotáját. Emlékszem rá, mint kisfiú, hogy abban a gyülekezetben, ahova jártam, ilyen volt a lelkipásztor. Hűségesen szolgálta Krisztust, és Istennek akart tetszeni inkább, mint embereknek. De üzenetét nagyjából elutasították, és nem volt népszerű a tömeg előtt. Inkább a városban működő liberális prédikátort kedvelték. De az idő bebizonyította, hogy igaza volt, és az események bemutatták, hogy ő igazi barátja volt népünknek, és nem ellensége. Isten prófétája volt, és Ézsaiással együtt elmondhatta: ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Kevés prófétai szó hangzik ma országunkban. Próbálják visszahívni a népet Istenhez, mielőtt túl késő, de a tömeg egyenesen rohan egy másik téveszme felé. Személyesen csodálkozom azon, hogy milyen visszhangja van bibliaoktatási programunknak a rádió által. De ez mindig emlékeztet arra, hogy Krisztust elutasító világban élünk. Programunkat számos rádió állomáson nem vették át, mert nem szeretik üzenetünket. Egy rádió igazgató felhívott és közölte, hogy nem szereti az ilyen vallást, amit én prédikálok. Tudni akarta, hogy vajon lehetne valami kicsit örvendetesebbet adni, mert az emberiség egyre emelkedik és minden jobbra fordul. Az emberek nem annyira bűnösök, és a helyzet nem olyan rossz, mint amilyennek gondoltam. Ennek az embernek a telefonálása és másoké is csak emlékeztet minket arra, hogy Krisztust elutasító világban élünk, és ezt el kell fogadnunk, és csak munkálkodnunk kell tovább. Örvendezünk ma annak, hogy hirdethetjük az igét. Azt hiszem, sokan hallatnak prófétai hangot az országban ebben a korban, és próbálják az embereket visszavezetni Istenhez, mielőtt túl késő lenne. Ennek ellenére az emberek többsége a liberálisokat követi, akik azt az érzést táplálják bennük, hogy minden rendben van. Pál mondta, hogy a kereszt prédikálása bolondság azoknak, akik elvesznek. A nagy közönség előtt kifejezett elképzelések alapján tudjuk, hogy a kereszt prédikálása bolondságnak tűnik. Elismerem, hogy nagyon sok ostoba prédikálás történik, és ezért nem mentegetőzöm. De Isten mondta, hogy akik azonosulnak a kereszt prédikálásával, azokat bolondoknak tartják. Ez az üzenet felszólítja az embereket, mert valami ok miatt gondolkodnak így. Isten mondja, a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 1. Korintusi levél, 2. rész, 14. vers. Nem adnak Istennek lehetőséget, hogy beszéljen velük. Emlékeznünk kell arra, hogy Isten nem emberi módszereket alkalmaz, hogy valamit elérjen. Isten a világ erőtlenjeit választotta ki, hogy megszégyenítse az erőseket, és a bolondokat választotta ki, hogy megszégyenítse a bölcseket. Ha specialistára van szükségünk betegség idején, akkor biztosan nem valamilyen házi gyógyszerezést alkalmazunk erre. Aki csak otthon tanult módszereket ismer, az lehet kuruzsló, de nekünk szakemberre van szükségünk. Továbbra is együtt kell mondanunk Ézsaiással. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Nagyon határozott oka van annak, hogy az emberek miért nem hisznek Isten evangéliumában. Az emberek szeretnek úgy gondolkodni Istenről, hogy valahol a mennyben ül valamilyen fenséges trónon. Az ősidőkben élők beszéltek az istenekről, akik nem laknak az emberiséggel. A görögök az Olimposz hegyre tették az isteneket, és a rómaiak azt mondták, hogy Jupiter mennydörög a felhők erődítményeiből. Idegen a vallás területén, hogy Isten lejött erre a földre az emberek közé, és szenvedett a gyalázatos kereszten. Ezt túl nehéz felfogni és elfogadni. A modern értelem ezt úgy nevezi, hogy hazardírozás. Nem törődnek semmivel. A szenvedő istenség ellentétes az emberi gondolkodással. Mégis van bizonyos csodálatosság Ézsaiás könyve 53. részével kapcsolatosan. Ebben látjuk annak szenvedéseit, akihez hasonlóan még senki nem szenvedett. Látjuk őt a fájdalmakban, mint ahogy az asszony szülési fájdalmakban szenved. Különös módon oda von minket keresztjéhez. Ezt mondta, és ha fölemeltetem a földről, mindenkit magamhoz vonzok. János evangéliuma, 12. rész, 32. vers. A szenvedésnek különös vonzalma van. A fájdalom mindnyájunkat összevon. Amikor látunk valakit nyögni a nyomorúságban és szenvedésben, akkor a szívünk ösztönösen együttérzésre indul a szerencsétlen áldozat iránt. Valahogy segíteni akarunk rajta. Ezért olyan vonzó nekünk a Vörös Kereszt szolgálata. Együttérzünk a háború áldozataival, vagy a 20. századi civilizáció barbarizmusának az áldozataival. A fájdalom ugyanarra a síkra helyez minket. Ez közös kötelék, ami egyesíti a szenvedő emberiség törékeny fiait. Ezért együtt nézünk Isten fiának különös szenvedéseire. Hadd vonja hideg szívünket az ő áldozatának melegségébe és szeretetének ragyogásába. Ézsaiás kibővíti első kérdését, amikor tovább kérdezi, mielőtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma. Ez a Héberben az Úr feltűrt karja. Amikor Isten teremtette a mennyet és a földet, akkor az pusztán kezének munkája volt. Például a 12. Zsoltár második versében ezt olvassuk. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. A kezének munkája szó szerint ujjának munkája. Dr. Talmage szokta mondani, hogy Isten a fizikai világegyetemet megteremtette anélkül, hogy először félig kipróbálta volna. Amikor Isten a mennyet és a földet teremtette, az nem került erőfeszítésébe. Egyszerűen szólt és létrejött. Amikor megnyugodott a 7. napon, nem volt fáradt, csak befejezett mindent és teljessé tett. De amikor Isten megváltja az embert, akkor feltűri karját, mert a megváltás az ő legnagyobb vállalkozása. Az egyik legnagyobb ellenvetés Isten megváltásával szemben az, hogy ingyenes. Ha ez azt jelenti, hogy az emberek nem fizetnek érte, akkor helyes. Az ember semmit nem adhat érte, nem ajánlhat fel semmit megváltásáért. Azért ingyenes az embernek, mert Istennek ez nagyon sokba került. Feltűrte karját. Ide adta fiát, hogy meghalljon a kereszten. A megváltás végtelen vállalkozás, amit csak Isten hajthatott végre. A megváltás ingyenes, de bizonyára nem olcsó. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám, köszönöm, hogy bemutatod nekem újból az Úr Jézus Krisztust, a megváltót, és láthatom sok szenvedését, nagy áldozatát, és azt a kegyelmet, hogy általa szabad út nyílik feléd, és egy napon megláthatlak téged dicsőségedben. Segíts meg, hogy amíg elérkezik az a nap, állandóan hálás legyek a kegyelemért, az Úr Jézus Krisztusban nyújtott bűnbocsánatért. Ámen.